Üdvözlöm a hallgatókat! Az aréna mai vendége továbbra is Szűcs Anita, Franciaország kutató, a Budapesti Corvinus Egyetem docense, akivel az elmúlt fél órában beszélgettünk a legnagyobb ellenzéki pártban történt szakadásról, a terrorizmus ellenes törvényről, és érintettük a bevándorlást is. Angela Merkel német kancellár számára mennyire tehertétel, vagy mennyire segítség Emmanuel Macron, illetve a francia elnök által képviselt Európai Uniós politika, tudván, hogy Németországban zajlanak a koalíciós tárgyalások, és a bevándorlás, illetve annak kezelése az egyik fontos vitapont, amit éppen a múlt héten napoltak el. Szóval Macron most Angela Merkel számára pozitív vagy negatív szereplő?
Hát ezt lehet, hogy Angela Merkeltől kellene megkérdezni. Én azt gondolom, hogy Macron követi azt az utat, ami Franciaország számára a külpolitikai mozgástér bővítésének az útja. Tehát nagyon határozottan, és először tulajdonképpen François Mitterrand óta egy olyan szerepet vállal föl, amiben kezdeményező lehet Európai Uniós ügyekben, és hozzá nagy átalakítási agendáma. Ami az izgalmas, hogy körülbelül Mitterrand óta nem volt olyan nemzetközi környezet, ami fogadókész lenne rá. Tehát bizonyos szempontból Merkel számára üdvözítő, hogy Macron meg tudja fogalmazni azokat az álláspontokat esetleg, amiket ő a koalíciós tárgyalások miatt majd megkötött kézzel fog tudni képviselni. Másrészt viszont egy nyomást is jelent a Macron-féle offenzíva. Ugye szeptember 26-án mondott a Sorbonnen egy nagyon nagy beszédet Európa jövőjéről, a elkövetkezendő 10 évre felvázolta azt, hogy Európát hogyan lehetne erősebb játékossá tenni a világpolitikában és a világgazdaságban. És ez egy, én azt gondolom, hogy ez egy történelmi jelentőségű beszéd. Tehát ez nem csak egy ilyen kamaszos felhevülés, amiben nagy képeket látunk, hanem nagyon sok helyen azt láttuk, hogy Macron remekül összetette azokat az elemeket, amiről már amúgy is szó van az Európai Bizottságban, esetleg az Európai Tanácsban, tehát ahol már folynak ki és fornak ki azok a javaslatok, amiknek láttuk most az összegzését. És egy nagyon erős, lendületes képet festett fel Európának, ami nyilván vitatárgyát fogja képezni, tehát ez nem azért van, hogy egy az egybe elfogadjuk, hanem egy nagyon pozitív francia-európa képet is festett, tehát egy olyan francia-európa képet, ahol a francia belső problémákat tulajdonképpen csúnya szóval mondom multiplikálja európai porondra, és azt lehet látni, hogy azokat a problémákat, amik hazai szinten, akár a gazdaságban, akár máshol nem sikerül megoldani, arra keres európai megoldásokat. Tehát ezt az összetett képet láttuk ott tulajdonképpen megjelenni, ami most ott van az asztalon, és hát látjuk, hogy erősen vitatémát képez. Most ennek én azt gondolom, hogy ennek a beszédnek három olyan fő eleme volt, amiről nem lehet eleget beszélni. Az egyik az az európai biztonság és védelemnek a kérdése. Ott a biztonságnak külső és belső aspektusokat is adott, és itt megjelenik már a bevándorlás is. A másik, ez hagyományosan egyébként a francia külpolitikának megint régen csillagháborús terve óta az az irányvonala, ami alapján a franciák a saját súlyukat, politikai súlyukat növelik a hidegháború után is Európa alakításában. Tehát itt nem lehetett csodálkozni. Ők azok, akik atomhatalom, ők azok, akik diktálják és alakítják ezt a részét Európának. De a második rész, én azt gondolom, hogy Macron számára is jóval nagyobb jelentőségű volt, ez pedig a gazdasági rész. Tehát, hogy az eurozóna reformmal hova menjünk tovább. És lényegében ez adhatja Európának az új kereteit, ami de nagyon rég nem volt példa, hogy tulajdonképpen a franciák 80-as évek óta, hogy gazdasági téren kezdeményezőek legyenek. És erre van egy német fogadtatás, mert az eurozóna reformjáról nem ott van a vita, hogy kell az eurozóna reformja, hogy kell a közös költségvetés, hanem hogy hogyan csináljuk meg. És azért ez egy nagyon fontos különbség, még akkor is, ha folynak most a koalíciós tárgyalások. A harmadik, és ezt gondolom, hogy Franciaország számára is, ugye úgy kezdtük az egész beszélgetést, hogy Macron sikere mi múlik. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy részt múlik azon is, hogy ezeknek a reformoknak hogy sikerül majd megtámogatniuk a francia növekedést. A francia gazdasági teljesítőképesség pedig vissza fog hatni az elnök újra választhatóságára. A harmadik befejező nagy rész pedig a vita volt Európa jövőjéről, ami megint azért izgalmas, mert ugye szavak szintén mindig halljuk. Tehát a 90-es években is az európai demokratikus deficit ez egy nagyon divatos téma volt, de hogy most, amit Macron elnök felvetett a populizmus elleni harccal, hogy minden ország a saját választási rendszerében látja, hogy a középpártoknak akár jobb, akár bal oldalon szűkülnek le az esélyei, és egy közös európai keretet adni annak, hogy a szélsőségeket hogyan lehet visszaszorítani, ez mindenképpen egy új és izgalmas gondolat.
De amit említett, hogy a Sorbonon szeptemberben elmondott beszédében tulajdonképpen a francia problémákra, akár gazdasági problémákra keres európai megoldást, ezzel tulajdonképpen, hát így, hogy így mondjam, elárulta Emmanuel Macron, aki azt mondta, hogy nem az a célja mondjuk az eurozóna reformjával, hogy a francia gazdasági problémákat befoltozza, de akkor tulajdonképpen ezek inkább hazai fogyasztásra szánt elképzelések és ötletek voltak. Természetesen komolyan gondolja, de említette azt is, hogy például az eurozónánál a német koalíciós tárgyalásokon éppenséggel nem pozitív az egyik felvetése, mondjuk a közös pénzügyminiszter. Szóval nagyon sok általa felvetett és összeszedett gondolat és elképzelés vitát eredményez, és vita van éppen arról az Európai Unióban, vagy akár országok között, vagy akár a tanácson belül, az Európai Parlamenten belül. Szóval, hogy úgy mondjam, nem feltétlenül tudnának felsorakozni országok ezen elképzelések mögött tömegében.
Hát én azt gondolom, hogy ez a normális útja egy dolognak. Tehát adok egy politikai kezdeményezést, és arról vannak viták. Nyilván az én kezdeményezésemben benne vannak azok a sarokpontok, ami az én érdekeimet nagyon erősen képviseli. Tehát ez a beszéd biztos, hogy nem a hazai közönségnek szólt. És én azt gondolom, hogy nagyon sok tekintetben Európa számára is olyan víziókat tartalmazott, amik valóban arról szólnak, hogy elérkezett az idő arra, hogy a 90-es években félbehagyott projektet tovább folytassuk-e. Ugye látjuk azt, hogy az Eurozóna projektje, amikor 92-ben életbe lépett, 93-ban, de 92-ben aláírják a szerződést, akkor tulajdonképpen egy félbehagyott projekt lett, hiszen ugye a monetáris és gazdasági unióból a monetáris uniót megcsináltuk, megcsinálunk egy közös árfolyamot, elvesszük a monetáris politikát az államok kezéből, hogy gazdaságukba be tudjanak avatkozni, ugyanakkor nem adunk olyan közös makrogazdasági eszközöket Európai Uniós szinten, amivel mondjuk sokkot, válságot lehet kezelni. És lényegében a macroni javaslatban ezek vannak benne, tehát hogy létrehozni egy olyan költségvetést, ami alkalmas arra, hogy európai szinten válságkezelési eszközöket állítsunk fel belőle. Tehát mindenképpen ez egy olyan út, ami nem csak a franciáknak jó. Ezzel a németek is egyetértnek, nincs ezzel probléma. A probléma azzal van, vagy a kérdés arról van, hogy hogyan hozzuk létre ezt a költségvetést. Tehát, hogy az eurozóna fog menni előre, az tulajdonképpen a politikai napirendnek egy megvitatott pontja, ugye a kérdés az, hogy mondjuk a költségvetésnek a finanszírozása az hogyan álljon össze. Ami nem, én azt gondolom, hogy kimondva kimondatlanul elkerülendő ötlet, az a tagállami finanszírozás, hiszen egyrészt ilyen már van. Azért van ez a több éves pénzügyi keret, a mostani költségvetés, mert a tagállamok adják össze azt a pénzt. Ez egy nagyon kicsi pénz, ezzel nem lehet európai szinten válságot kezelni, úgyhogy az szuverén adósságválság megoldására részlegesen sem elég ez a pénz. Tehát létre kell hozni egy sokkal nagyobb alapot. Ennek két útja van, ami kibontakozik a vitákból, a német-francia vitákból elsősorban, de ugye a bizottság is nagyon aktív. De mégsem ő a főszereplőit, hiszen itt a nagyok fognak majd megegyezni, és hát ugye a 27 tagállamnak a hozzájárulása ez bizony kell. Az egyik az európai tranzakciós adónak a kérdése, ami a franciák által a 80-as évektől kezdve egy favorizált projekt. Most van először politikai akarat arra, hogy ezt megvalósítsák. Ugye itt akkor a gazdaság szereplői adnak össze egy összeget, ami fölött lehet diszponálni majd, hogy ezt mire költsük, erre kell a pénzügyminiszter és a parlament, hogy ezt megállapítsa, hogy milyen pénzügyi célokat akarok vele megvalósítani. Közös külpolitikát, vagy szociális politikát, vagy fel akarok lépni Afrikában, vagy Szíliában valamiért, vagy befektetéseket akarok, vagy válságot akarok kezelni. A másik út viszont, és a franciák ez az, amit nagyon erősen támogatnak, és a németek részéről itt van egy erős húzockodás, az pedig a külső finanszírozásnak a kérdése. Tehát ugyanúgy, mint az Egyesült Államokban, lehessen a piacról megfinanszírozni ilyen intézkedéseket, hitelt vehetne fel az európai közösség, vagy a tagállamok. Ez elsősorban a közösség. Ennek egy eleme tulajdonképpen már megvalósult a görög válságkezelés kapcsán, a stabilitási mechanizmus, az európai stabilitási mechanizmus kapcsán. És ugye itt látszik az, hogy ez az egység, ez hogyan működhetne. A németek azt mondják, és Schäuble fogalmaz meg egy olyan non-papert, ami most cirkulál az EU-n belül, hogy ezt lehetne átalakítani egy európai monetáris alappá, ugyanúgy, mint az IMF európai szinten működhetne. A franciák pedig azt mondják, hogy ezt lehetne egy kicsit kiterjeszteni és kibővíteni. Tehát erre kellene egy olyan politikai testületet létrehozni, ami sokkal szélesebb körben diszponálhat arra, hogy mire költjük ezt az egészen nagy összeget.
Viszont ezek a gondolatok, ezek az elképzelések, amelyeket például a Sorbonon Emmanuel Macron felvázolt, ezek olyannyira nagyívűek, hogy tulajdonképpen a jelen politikai helyzetben szinte megvalósíthatatlanok. Az európai adó, mint olyan, Magyarország például tudtommal ellene van, de több közép-kelet-európai ország nem látná, nem nézni jó szemmel, hogyha lenne egy európai adó, amit Magyarországon szednek be. Ugye a közös pénzügyminiszter az éppen Németországban okoz leendő koalíciós feszültségeket. De szeretné mondjuk az egyetemen elmondott beszéde szerint az uniós tagállamok adóügyi és szociális harmonizációját is minél hamarabb Emmanuel Macron megteremteni, létrehozni. De hát ezek mind olyan nagy és olyan nagy vitákat kiváltó kérdések, amelyeket ön szerint meg lehet valósítani nem 2-3 éven belül, hanem 5-8 éven belül. Mert hogy jelen pillanatban úgy néznek ki ezek a kérdések, hogy szinte csak és kizárólag a vita van róluk, nem pedig az egyetértés. Max 2-3 ország.
Én azt gondolom, hogy ez a normális folyamata a dolgnak. Tehát megnézzük az Európai Uniónak a történetét, a kislépések politikájának, valahol mindig ez a munkamenete. Az adóra visszatérve, amit említett, ezt a tranzakciós adót a gazdasági szereplők finanszíroznák, tehát nem a tagállamok lennek azok, amik összeadnák, hanem minden tranzakció után, amit végrehajtanak, ennek egy része a közös kasszába menne. Tehát a magyar államnak, vagy bármelyik államnak ehhez a pénzhez tulajdonképpen nem sok köze van.
Igen, hanem... pont ez nem tetszik az államoknak, illetve az adott országnak, hogy van olyan pénz, amit az ő tudta nélkül visznek és vesznek el.
Igen. A másik elem, amit ön mondott, az a megvalósíthatóságnak a kérdése. Itt megint azt látszik, hogy a görög válságkezelés kapcsán rengeteg olyan szabályrendszer és mechanizmus már létrejött, amiről most folyik vita, hogy azt hogyan lehet összekapcsolni. Tehát ezek megint én azt gondolom a Sorbonne beszéd kapcsán, hogy nem a levegőbe lógnak, és nem össze-vissza vannak, vagy csak egy vízió, amit itt kitalált Macron elnök, és bedobott a közösbe.
Mindegyiknek van alapja, és egységes egészet képez, csak nagyon nagyívű, legalábbis az én meglátásom szerint.
Hát ha megnézi azt, hogy hogyan lehet például ugye már most az eurozónán belül a különböző költségvetéseket harmonizálni, akkor ott látszik az, hogy a stabilitási mechanizmus mellett kialakultak a hatos paktummal, a kettes paktummal olyan szabályok, amik fegyelmezik a különböző háztartásokat, és kialakultak azok a szabályok is, amik egy közös háztartásra vonatkozhatnak. Kialakultak azok a mechanizmusok, amik az intézményes alapját jelenthetik ennek, tehát tulajdonképpen félkészen ezek az elemek, akár a szabályok, már ott vannak. Ugye ez a nagy kérdés, hogy ezeket összegyúrva lehet-e, hát mindenképpen ugye európai alkotmányt kellett, alapszerződést kellene módosítani. Ez egy nagyon nehéz politikai vita lenne, de azt gondolom, hogy itt a gyakorlati jelentősége ennek már megvan. Macron elnök mögött pedig rengeteg támogató is van, hiszen azok a déli országok, akiknek a költségvetése szintén nagyon szeretné azt, hogy külső támogatást kapjon, illetve beruházásokra van szükségük, azok támogatják ezt az ötletet. A franciáknál látszik az, hogy Macron tulajdonképpen megválasztásától kezdve elfogadja azokat a feltételeket, amiket a németek az eurozóna reformjához kötöttek, nevezetesen a különböző fegyervezett költségvetéseket, hiszen látszik az, hogy a munkaügyi reformtól kezdve a különböző lépések Macronnál ezt a célt szolgálják, hogy ezeket a mutatókat Franciaország fegyelmezetten betartsa.
És említette az előbb, hogy Emmanuel Macron úgy érzi, hogy a nemzetközi környezet közeg fogadókész. Úgy látja, hogy most a 27-ek, beszélünk tényleg a Nagy-Britannián kívüli unióról, ezekre fogadókészek lennének? Szóval ilyen szintű, ilyen súlyú változások rövid távon, legalábbis a döntésekig megvalósulhatnak? Például alapszerződést kellene módosítani, arról pedig tudjuk, hogy nagyon nehezen megy.
Így van, és vannak is országok, akik például Svédország, Hollandia, akik jelentették már most, hogy nem, de azt gondolom, hogy itt alkupozíciók vannak. Ami látszik, tehát ugye a görög válság kapcsán, már a görög válsággal a politikai retorikának egy állandó problémája lett, hogy ezeket az eszközöket hogyan lehet megteremteni, amik itt a félkész unióból hiányoznak. Tehát ugye mondtuk azt, hogy van egy közös árfolyam, amivel én nyilván, hogy ezt megteremtsük, a közös valutának az eszközeit, elvettem monetáris politika eszközét az államoktól, akik nem nagyon tudnak így, tehát ezzel az eszközzel nyilván nem tudnak élni a saját válságkezelésüknél, de nem adtam helyette olyan eszközöket, amivel válságot lehet kezelni. A görög adósságválság az, ami tulajdonképpen ezt behozza a politikai térre, és onnantól kezdve ez a realitás, hogy megindultak azok az eszközök, amik európai szinten képesek ezeket a kérdéseket kezelni. Tehát már most vannak ilyen eszközeink, a stabilitási mechanizmustól kezdve a fiskális paktumon át, amik mind-mind kis lépésekben az alapját képezhetik egy nagyobb lépésnek. Tehát Macron megint nem csak úgy a jövőben vizionál, hanem azt mondja, hogy ezeket a lépéseket kapcsoljuk össze, és ad egy ötletet rá. Nyilván az, hogy hogyan, az egy nagyon erős vita lesz, de azt gondolom, hogy pont a görög adósságválság és a szuverén adósságválság mutatta meg azt, hogy Európa mennyire sérülékeny az, ha nincsenek meg a gazdasági eszközei, tehát a makrogazdasági eszközöket nem teszi közös irányítás alá.
És ezen nagy közös tervek megvalósításához mennyire erős a francia gazdaság 2017-ben? Most jelentették be, hogy a jövő évi államháztartási hiányt úgy igyekeznek a GDP arányában 3% alatt tartani, hogy a kormány nyereségadót vett ki a nagyvállalatokra, összesen 320 cégre. Erre egyébként azért van szükség, mert az 5 éve bevezetett osztalékadót alkotmányellenesnek találták, ezért 10 milliárd eurót vissza kell fizetnie Párizsnak az érintettek számára. Az új elképzelés az nagyjából 5 milliárd eurót jelenthet. Szóval mennyire erős a francia gazdaság?
Pontosan ez a nagy problémája a francia gazdaságnak, hogy az elmúlt 10 évben fokozatosan veszít a többiekhez képest, nem tud olyan dinamikusan növekedni. Megint a válság alatt mutatkozott az meg, hogy még nagyon remek volt az erős állami jelenlét a válság alatt, hiszen nagyon gyorsan tudott reagálni Franciaország, viszont a válság után, az európai szuverén adósságválság alatt nagyon-nagyon nehezen állt helyre a növekedés. Tehát most egy másfél éve fordultunk át stagnálásból és negatív növekedésből egyáltalán pozitív növekedésbe. És az látszik, hogy erre adott válaszok már Hollande elnök alatt, illetve Sarkozy alatt nem tudnak növekedési forrásokat generálni Franciaország számára. Tehát Macron nagyon határozottan akarja az európai színpadot is beindítani, pontosan azért, hogy növelje a francia cégeknek és vállalatoknak és gazdaságnak a versenyképességét. Tehát nagyon sok olyan intézkedése van, ami közvetlenül ezt a célt szolgálja.
Mennyire akarja Európát a saját kedvére formálni Emmanuel Macron, illetve az ő általa vezetett kabinet, vagy Franciaország? Elképzelhető-e, hogy akár tagállami szinten is igyekszik változásokat elérni, vagy változásokat segíteni? Ezt azért kérdezem, mert szeptemberben Párizsban az elnök kampánycsapatánál járt a Momentum több vezetője. Lehet kétirányú a szimpátia, és közös az érdek? Vagy pusztán fogadtak egy másik országból érkezett, mondjuk így politikai delegációt? Vagy esetleg segíteni is szeretnének valamiben?
Hát igen, ez mutatja azt, hogy milyen nagy offenzívában van most a francia diplomácia, és milyen nagy lendületben van a francia diplomácia, mennyire sok frontos háborút vív tulajdonképpen. Én azt gondolom, hogy természetesen minden állami vezetőnek, minden államfőnek a kutya kötelessége a saját képére formálni a közösséget, amennyire csak tudja, aztán, hogy mennyire sikerül, az majd a közös alkupozíció az kihozza. Az ön kérdése tulajdonképpen becsatlakozik az én harmadik pontommal, Sormon beszédről, hogy Macronnak van egy olyan jövőképe, amivel azt mondja, hogy tagállami szinten és a tagállami szinteket megtámogatva fel kell venni a harcot az Európa ellenes hangok ellen. Tehát az euroszkeptikus, a populista hangok ellen, és valamiféle európai vitát, kezdeményezést kell arról tenni, hogy Európa aktívan és aktív szerepet játszon abban, hogy megváltoztassa az európaiak felfogását. És ennek igen vannak olyan elemei, hogy Macron elnök a szimpátiáját fejezi ki bizonyos erők ellen és mellett, illetve bizonyos erők ellen is.
És vajon akár segíteni is készek lennének mondjuk a kampánycsapat, akár anyagilag, akár ötletekkel, mondjuk Magyarországon, de akár más kelet-európai országban, vagy közép-európai országban, például Lengyelországban. Ennyire megpróbálhatja, vagy ennyire aprólékos lépéseket is tenne Emmanuel Macron?
Hát én azt gondolom, hogy a kommunikációs gyakorlatban ő is kapott egy nagyon erős segítséget. Ugye tudjuk azt, hogy a kampány alatt az Obama csapat volt az, aki felkészítette Macronékat, és egy nagyon erős kommunikációs tréningen és gyakorlaton estek át. Az, hogy különböző államok nem hivatalos módon a támogatásukat fejezik ki, vagy segítik a kommunikációt, ez megszokott dolga az európai diplomáciának. Nem hiszem, hogy erről a megszokottról a franciák lemondanának most.
Köszönöm. Az elmúlt egy órában Szűcs Anita, a Corvinus Egyetem docense, Franciaország kutató volt az Inforádió Aréna című műsorának vendége. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes segített. A főszerkesztő Módos Márton, a felelős szerkesztő Szatmári Katalin, én Király István Dániel vagyok. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!